Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretünk éneklésével. A 164. dicséretünk első három, azaz mind a három versszakát énekeljük. Így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igét, amint írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének első fejezetében. Az első fejezet harmadik versétől a 12. versig olvasom az igét, a gyülekezet az igét leülve, annál nagyobb lelki figyelemmel hallgassa. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. A mindenható tegye áldottá igéjének hallgatását, megtartását, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy olyan távoli most nekünk Pál apostol világa, a levelei, a kifejezései, olyan távoliak ezek a szavak, bibliai fogalmak, amiket a Szentírás használ. A hétköznapi beszédünktől annyira különbözik az apostol nyelvezete, hogy kicsit nehéz rá figyelnünk, kicsit nehezebb megértenünk. De mégis arra kérünk, hogy Szent Lelked hozza közel ezeket a gondolatokat. Tegye érthetővé, aktuálissá. Kérünk, Urunk, elevenítsd meg a halott betűket, hogy élet fakadjon belőlük. Élő szó, a te szavad, ami közel van hozzánk, ami egészen a szívünkhöz ér. Bocsásd meg, Urunk, ha az elmúlt héten megbántottunk téged, vagy megbántottuk másokat. Gyarlók és tökéletlenek vagyunk. De te arra hívsz, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtted. Formálj, kérünk, a saját képedre ezen a mai istentiszteleten is. Áldj meg minket minden lelki áldásoddal. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. Énekeljük a 165. dicséretünk első verszakát, amely így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az az igéje, amely által szólni kíván hozzánk ebben az órában, megvan írva Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. fejezet 28. versétől eképpen. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Kedves testvérek, mitől vagyunk reformátusok? Nyilván számos dolog megkülönböztet minket más felekezetektől. Fel tudnánk sorolni szemmel látható dolgokat, a templom belsejétől kezdve, hogy milyen jelkép van a templomnak a tornyán, de biztosan hit elveket is tudnánk mondani. Az úrvacsora például teljesen más, mint a római katolikusoknál az áldozás, más a teológiai háttere. De érdekes módon, hogyha nem reformátusokat kérdezünk meg, akik kicsit jártasabbak a vallási kérdésekben, sőt, még a történelem könyvekben is az szerepel, hogy igazából egy lényeges dolog különböztet minket a többi felekezettől, keresztény felekezetektől, ez pedig a predestináció tana, az eleve elrendelésről szóló tanítás. Azaz, hogy Isten eleve előre eldöntötte, hogy ki fog üdvözülni. És ezzel kapcsolatban ugye kérdések vannak a szabad akaratról is, hogy akkor mi van az ember szabad akaratával. És bár a kívülállók azt gondolják, hogy ez a mi fő tanításunk, azt hiszem viszonylag ritkán hallunk erről mégis igehirdetést vagy tanítást. Pedig Calvinnak ez az egyik legjelentősebb tanítása, de tegyük hozzá, hogy nem csak Calvin beszélt erről, hanem Pál apostol is elég sokat, és Augustinus is, vagy más néven Szent Ágoston is. De most nem Calvinnak a predestináció tanáról szeretnék beszélni, teológiai, dogmatikai tételekről, azt az institúcióban bárki elolvashatja, aki érdeklődik ezután, hanem most arra szeretnék fókuszálni, hogy a Szentírás mit mond az eleve elrendelésről, és miért aktuális, vagy miért lehet fontos ez nekünk. És természetesen Augustinus, meg Calvin is a Szentírás alapján beszéltek erről és magyarázták, de mégis jó, hogyha visszatérünk oda, ahonnan ez az egész gondolat elindult. A Szentírásban nem csak Pál, más helyeken is olvasunk erről. De persze egy prédikációban nem lehet elmondani mindent erről a kérdésről, ezt már eleve előre mondom a testvéreknek, de mégis beszéljünk egy kicsit róla. Először a félreértésekről szeretnék szólni. Mert lehet, hogy egyesek úgy gondolják, ha hallanak erről a tanítás, hogy az eleve elrendelés, ugye, hogy Isten előre eldöntötte, hogy kit üdvözít és kit nem, ez egy olyan dolog, mint egy jegy a mennyországban, amit az Úristen így elővételben kiosztogat, és amikor kezdődik a buli, a végítélet, akkor pedig szépen beváltjuk. És nagyon sarkosan fogalmazok, értik a testvérek. De addig, amíg nem jön el az, az utolsó ítélet, addig félre van téve nekünk, és majd amikor kell, akkor beváltjuk. De nem erről van szó. Egy másik lehetséges félreértés, hogy azt gondolhatja valaki, hogy olyasmi a mennyek országa, mint egy üres rendezvénycsarnok. Én egy időben sokat autóztam ott a Velencei tó környékén, és Kápolnásnyék határába felépítettek egy gyönyörű szép épületet, egy rendezvényhelyszínt, konferenciatermek voltak benne, nagy terek, tehát alkalmas volt arra, hogy megtöltsék, de valahogy mindig üres volt. Sose láttam ott autókat, és a helyiektől is hallottam, hogy nem nagyon használják, csak ott áll. Vagy mindnyájan biztosan ismerjük a Dunaparton, Pesten a Bálna épületét, ami nagyon szép, látványos, és mégis sok ideig üresen állt, és még most sem mondhatjuk azt, hogy teljesen ki van használva. És mint hogyha a mennyek országa is ilyen lenne, az Úristen igyekszik megtölteni, hogyha már ott van, meg hogyha már üres, találomra rámutat emberekre, Ti jöhettek, a többiek meg mehetnek a pokolba. Nem erről szól a predestináció. Bár eszünkbe juthat a mennyegzői példázat, amikor azt mondja a király, hogy kényszerítsetek bejönni mindenkit, de az a példázat sem erről szól. Mert a mennyek országa, kedves testvérek, nem üres nélkülünk. Tele van mennyei lényekkel, angyalokkal, kérubokkal, akik dicsőítik, magasztalják az Istent. Talán szabad ezt mondani, hogy az Istennek nincs szüksége igazán ránk. Nincs szüksége a mi hódolatunkra, vagy a jelenlétünkre, vagy az imádatunkra. Mert vannak, akik dicsérik és magasztalják őt. Az igazság az, hogy nekünk van szükségünk rá. És természetes lenne, ha belegondolunk, hogy a szívünk minden vágyával, rezdülésével vágyakoznánk az Isten után, hogy vele legyünk, hogy közelebb kerülhessünk hozzá. És az lenne természetes, hogyha minden törekvésünk erre irányulna, hogy hogyan tudnánk a Szent Isten közelébe kerülni. De a valóság az, hogy az Isten törekszik közösségbe lenni velünk. Az Isten vágyódik arra, hogy velünk legyen. Nagy csütörtökön Jézus például ezt mondja a tanítványoknak. Vágyva vágytam, hogy megegyem veletek szenvedésem előtt ezt a páska vacsorát. A világ megváltója vágyik arra, hogy egy vacsorát megegyen 12 gyarló emberrel. Sarkosan úgy fogalmazhatnánk, hogy annyira kétségbe esetten velünk akart lenni az Isten, hogy nem talált rá más módot, mint hogy belebújjon a mi bőrünkbe, és ember legyen. Mert minket a bűn képtelenné tett arra, tudjuk, hogy közeledjünk hozzá, hogy imádjuk őt, hogy az Istenhez térjünk. És hogy miért vagyunk rá mégis képesek? Miért ülünk itt a templomban, miért hallgatunk egy igehirdetést, miért imádkozunk otthon, miért olvassuk a Bibliát, miért van bennünk mégis vágy, hogy keressük az Urat? Azért, mert az Isten tesz képessé erre minket. Aki kiválasztott, elrendelt, elhívott magának. És ez kegyelem. Az eleve elrendelés valójában az Isten kegyelméről szól. Nem a kegyetlenségéről, vagy az igazságtalanságáról. Arról szól, hogy megkönyörül rajtunk, és megment. Mert az Isten igazsága alapján tudjuk, hogy nem járna nekünk kegyelem. Az Isten szentsége és tökéletessége és az ő igaz mércéje alapján mindnyájan az egész emberiség a pusztulást választotta. És nincs egyetlen igaz ember sem. És mindnyájunknak olyan adóssága van, ami megfizethetetlen. Biztosan ismerjük a gonosz szolga példázatát, ami a megbocsátásról szól, és ott az egyik szolga 10 000 talentummal adós, amit az egyik lelkész kollégám kiszámolt, hogy mai árfolyamra átszámítva 70 milliárd forint. Senki nem tud kifizetni 70 milliárd forintot. És azt mondja a király, hogy elengedem az adósságodat. Olyan adósságunk van, amit mi magunk nem tudunk megfizetni. Ha szabad ezt mondanom, mindnyájan Kaleta Gáborok vagyunk. Most a sajtó tele van ezzel a volt nagykövettel, akinek a gépén 19 000 gyermek pornográf képet találtak, és a közvélemény egy emberként zúdult fel, leginkább az ítélet hallatán, és azt hiszem mindenki egyetért ma Magyarországon abban, hogy büntetést érdemel ez az ember. Súlyosabbat általában azt kérik, hogy súlyosabb legyen az ítélete, a büntetése, mint amit most kapott. Nem érdemel kegyelmet, aki ilyen pedofil. A Facebookon is rengeteg mindent lehet erről olvasni. De kedves testvérek, az eleve elrendelés nélkül, az Isten kegyelme nélkül és Jézus nélkül mi is ott vagyunk, mint ez a Kaleta Gábor. Az isteni igazság szolgáltatás előtt büntetést érdemlünk. És lehet védekezni, hogy ő is védekezett, mint a jogász, meg mélyen vallásos ember, meg lelkiismeret furdalása van, de hírezzük, hogy ez nem javít a helyzetén. És bármelyikünk, én is, bárki itt a templomban mondhatná az isteni ítélőszék előtt, de hiszen jártunk templomba, de hiszen olvastuk az igét, de hiszen ezt meg ezt tettük, de semmi sem tudja jóvá tenni azt, amit ez a volt diplomata tett, vagy a mi bűnünket. Hiába nem öltünk meg senkit, nem raboltunk bankot, nem molesztáltunk kiskorúakat. Kaleta Gábor is csak nézegette, meg megvette, meg birtokolta ezeket a dolgokat. Nem bizonyítható rá, hogy fizikailag molesztált volna gyermekeket, de érezzük, hogy bár van különbség bűn és bűn között, de ezt az embert ez nem menti fel. Nem lesz ártatlan ettől. És mi is ugyanígy vagyunk. Különböző módon élünk, különböző dolgokat követünk el, de az Isten szemében megfizethetetlen az adósságunk, és büntetést érdemlünk. De a jogos büntetés helyett az Isten úgy döntött, eleve úgy határozott, hogy megment minket, hogy kiválaszt magának, hogy elhív, hogy elrendel, hogy megdicsőít. És hogyha valami miatt fel lehetne háborodni nekünk embereknek, az az, hogy miért tesz ilyet? Akiket megilletne a büntetés, azokat nem bünteti. Ráadásul a Bibliában több helyen olvasunk erről, Istenek erről a kiválasztó kegyelméről. Az Efézusi levélből is azért olvastam fel azokat a verseket, mert többször is erre utal Pál, például ezt mondja, előre el is határozta az Isten, hogy fiaivá fogad minket, még a születésünk előtt. De arról nem olvasunk a Bibliában, hogy valakiről az Isten előre születése előtt elhatározta volna, hogy a kárhozatra küldi. Szokták emlegetni Júdást, hogy ő a kárhozat fia. De kedves testvérek, nincs odaírva a Bibliában sehova, én legalábbis nem találtam, hogy az Isten előre elhatározta róla, hogy ezt kell tennie, és ezért a kárhozatra kell jutnia. Ahogy Péter bocsánatot kért, a tagadása után Júdás is bocsánatot kérhetett volna. Nem volt ez előre elhatározva róla. De a tetteknek következménye van, és ezt mondja az egyik evangélista, hogy Júdás a kárhozat fia. De olvastam egy evangélikus püspöknek, Fabinyinek, a doktori disszertációjáról írott beszámolót, vagy egy interjút vele, és ő Júdást kutatta. Pont ezt a kérdést, hogy eleve erről el volt ez döntve róla, vagy választhatott volna másképp Júdás, és azt mondja ez az evangélikus püspök, hogy a görög szöveget is nagyon alaposan átnézte, és ezt a szót, hogy kárhozat fia, ezt is tanulmányozta, és azt vette észre, hogy az a szó szerepel ott, mint a tékozló fiúnál. Elveszett fiú. Így is fordíthatnánk. Elveszett fiú. De tudjuk, hogy annak az elveszett fiúnak a tékozló fiú példázatában volt visszaútja az atyához. És a Bibliában is azt olvassuk, hogy bár van, hogy az Istennek az ítélete lesújt valakire a tettei következménye miatt, nem azért, mert előre ez döntötte erről az Isten, de még Izraelnél is, a Mózes második könyvében lassan a Bibliaolvasó kalauz odaír, hogy aranyborjút csináltak maguknak, miközben Mózes fent volt a hegyen, és az Isten azt mondta, hogy elvetem ezt a népet, nem jöhetnek be az ígéret földjére, és mégis ez az elvettetés is visszafordult, és megkönyörült rajtuk az Úr, és az ő népe maradtak. Egyetlen kivétel van a Szentírásban, amikor tudjuk, hogy az Isten egy bizonyos személynek a pusztulást, a halált szánta. És ez a saját fia. Na, róla megvan írva, hogy az Isten eleve eldöntötte, hogy halálra megy. Az apostoli hitvallásunkban is ezt mondjuk, hogy szála alá poklokra. A Galata levélben azt olvassuk, hogy átokká lett értünk. És aztán maga Jézus mondja a jelenések könyvében, hogy nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Megjárta a poklot. A saját fiát büntette az Isten helyettünk. Jézuson keresztül aztán nekünk megkegyelmezhessen. És mit mond Pál? Akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mire rendelt minket az Isten? Arra, hogy hasonlókká legyünk fia képéhez. Nem találomra mutogat az Isten, te mész a kárhozatra, te mész az üdvösségre, hanem elhívott, kiválasztott, elrendelt minket arra, hogy már itt a földön elkezdjünk formálódni az ő fiának a képére. Ez nem valami távoli dolog, ami majd egyszer bekövetkezik, hanem már itt a jelenben elkezdődik, elkezdődhet a keresztény embernek Krisztus képére való formálódása a mindennapokban. Ami majd persze akkor lesz teljes, amikor eljön az ő dicsőségében, akkor fejeződik be. De mit mond Pál? Hogy megigazított, akiket az Isten eleve elrendelt, azokat meg is igazította. És ez a megigazítás, ez több, mint megbocsátani valakinek, vagy felmenteni valakit. A megigazítás nem más, mint annak a kinyilatkoztatása, hogy Isten szemében igazak vagyunk. Igaz státuszt kapunk tőle. Az ő saját fiának, Jézus Krisztusnak az igazságával ruház fel. És emlékszünk, azt mondtam, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, és megérdemelnénk az ítéletet. És ehhez képest az Istennek a megigazítását kapjuk. Jézusnak az igazságát, mint egy palástot ránk teríti az Isten. Hogy amikor ránk néz az Úr, akkor ne a mi bűnösségünket lássa, hanem Jézusnak az igazságát. És mit mond még Pál? Hogy akiket eleve elrendelt az Isten, azokat meg is dicsőítette. És megdöbbentő, hogy Pál apostol itt múlt időt használ. Pedig ez még nem következett be. Az összes többi az, hogy elrendelt, hogy kiválasztott, hogy elhívott, hogy megigazított, ezek már megtörténtek, ezek múlt időben vannak. De a megdicsőítés, az majd a mennyek országában jön el, de itt Pál egy ilyen prófétai múlt időt alkalmaz. És azt mondja ezzel, hogy akiket az Isten kiválasztott magának, azokkal olyan biztos, hogy ez megtörténik, hogy múlt időben lehet róla beszélni. Ez a hit, és ez a hitnek a merészsége, meg a hitnek a bizonyossága, hogy bár még nem látom, kedves testvérek, még nem vagyok ott a mennyek országában, még nem ülünk ott az Isten dicsőségében fürdőzve, és már múlt időben lehet róla beszélni. Micsoda hit ez, micsoda bizonyosság. Hogyha hiszünk az eleve elrendelésben, ha hiszünk az Isten kiválasztó kegyelmében, és a megváltásban, akkor gyönyörű ajándékot kapunk. És ez a szép ebben a református tanításban, bár mindenkinek a Bibliájában ott van. És ez a gyönyörű ajándék, ami a miénk lehet, ez az üdvbizonyosság. Azaz, hogy biztos lehetek abban, hogy engem az Isten elhívott és kiválasztott, és gyermekévé tett. abban nem lehetek biztos, hogy a többi emberrel mi történik, de abban igen, hogy velem mit tett az Isten. Mert ismerem őt, és ő ismer engem. Nem kell aggódnom. Vajon tényleg bejutok-e oda? Ott leszek én is a mennyei dicsőségben? Vagy valami hibám akkora lesz, vagy valami vétkem, ami miatt a kárhozatra kerülök? Vagy távol mindentől, ami az Istené? Nem kell aggódni. Nincs már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Pál ebben a 8. fejezetben, a római levél 8. fejezetében gyönyörű dolgokat ír, és ezt is, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, nem kell félnetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok. És maga a lélek, az Istennek a szent lelket tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Hadd tegye föl mindnyájunknak, akik most itt vagyunk, Pál apostol ezt a kérdést, hogy hiszed-e mindezt? Hiszed-e, hogy téged is kiválasztott az Isten? Van-e üdv bizonyosságod? És vigyük el ezt a kérdést magunkkal. És hogyha igen a válaszunk, akkor milyen életre hív az Úr? Engem, téged. Hogyan lehetünk hasonlóvá az ő fiának a képéhez? És vigyünk el magunkkal még valamit. Erről az egész kérdésről, az eleve elrendelésről, üdvösségről, kárhozatról. Ez az egész egy nagy isteni titok, misztérium. Ezt a görög szót használják rá a szentírók. Misztérium. Valójában, teljes egészében és mélységében és hosszúságában megérteni és befogadni nem tudjuk. Annyit tudunk, ami le van írva, de az nem a teljesség. Mert Isten szuverén Úr, és azt tesz, amit akar. És hogyha megértenénk, hogy az Isten mit, miért és hogyan tesz, kedves testvérek, akkor már ő nem lenne Isten, csak egy másik ember. Mert a mi agyunk, a mi logikánk, a mi felfogó képességünk, az véges. Ezt azt hiszem mindjárt belátjuk. Csodálatos dolgokra képes az emberi elme. Nagyszerű dolgokat vittünk véghez, de mégis vannak határai. De Isten ezen a határon túl van. És a véges nem képes befogadni a végtelent. A mindenható Isten, aki a világ mindenség teremtője, nem érthető meg tökéletesen a mi korlátaink és kereteink között. És azt sem érthetjük meg teljesen, hogy hogyan fér össze a szabad akarattal ez az eleve elrendelés. Mert nincs egyértelmű válasz a Szentírásban sem. Nincs olyan egyértelmű és megnyugtató válasz, amilyet szeretnénk. Ez egy nagy paradoxon. Szintén Pál írja egy helyen, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Egy mondat, és a mondat első felében azt mondja, hogy van emberi felelősségetek, ti munkájátok rettegéssel, félelemmel az üdvösségeteket. A mondat második felében pedig azt mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek az akarást. Egy szuszra, egy lélegzettel mondja, állítja Pál mind a kettőt. Mert mind a kettő egyszerre igaz. Van emberi felelősségünk. Azért hívunk megtérésre embereket, és Jézus is ezért prédikált így. Térjetek meg, mert elközelített az mennyek országa. Van emberi felelősségünk, de ott van az Isten elválasztó, kiválasztó, előre meghatározó akarata. És erre nem fogunk tudni magyarázatot adni. Azt tehetjük, hogy hittel elfogadjuk. Nem tudhatunk minden biztosan az Isten dolgairól. De van, amit tudhatunk. Hogy örök elhatározása szerint elhívott magának, és elrendelte, hogy hasonlókká legyünk fiaképéhez. így legyen. Amen.